Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves hitoktatók! Megkértek, hogy egy kicsi előszót írjak egy nagyon döbbenetes könyvhöz. A könyv a ruandai népirtásról szól, ahol alig több mint 2 hónap alatt közel 1 millió embert öltek meg. És a könyv elmondja a megíró fiatal asszonynak a sorsát, az útját ebben a tragédiában. Ő 6 másik nővel együtt egy protestáns lelkésznek a lakásában, egy kicsi fürdőszobában, ami elé betoltak egy szekrényt, ott összezsúfolódva élte át ezt a rettenetes 2,5 hónapot. Közben a rádió állandóan adta azt, hogy az ő törzse, a tuszik törzse, az csak csótányok, akiket ki kell írtani, olyanok, mint a kígyók. Mindenki, aki igazi hazafi, az minden reggel fölkel és elkezdi őket írtani, és ez így is történt. Újra és újra jöttek, a gyilkosok ordítottak, keresték őket. És közben ez a lány, aki akkor egyetemista volt, napokon át más sem tett, csak imádkozott. Később a lelkésztől kért egy Bibliát, ez volt az egyetlen tárgy, amiben tudott kapaszkodni ebben a rettenetes 2,5 hónapban. Azt élte át, hogy talán soha életében olyan közel az Istenhez nem volt, mint akkor. Maga sem hitte, hogy ez egyáltalán lehetséges. Lassanként rájött arra, hogy ezek a gyilkosok is Isten gyermekei. A sátán elvakította az értelmüket, a szívüket, de Isten szeretné valahogy őket is megmenteni. Annak ellenére, hogy elvesztette a szüleit, elvesztette 6 testvérét, gyakorlatilag az egész családját. Ennek ellenére, hogy ő kijött ebből a kicsi rejtekhelyből, a szívében nem gyűlölet volt. Nagyon sokan a túlélők közül megbolondultak. Nagyon sokan egy életre megkeseredtek. Nagyon sokan depressziósok lettek, lelkibetegek. Ez a lány egy sugárzó, csodálatos asszony lett, akinek az egyik élethivatása ettől kezdve az lett, hogy a kiengesztelődésről, a Krisztus adta szeretetről és békéről tegyen tanúságot. Emberek ezrei hallgatták. Mi lehetett ennek a titka, hogy ő ezt így tudta végigélni? A könyvben talán ez a legcsodálatosabb. Elmondja ez a lány a gyerekkorát. Elmondja többek között azt, hogy 80 testvérek minden este szüleikkel együtt, vacsora után térden állva imádkoztak. Vacsora után mindenki letérdelt. Azt mondta, hogy csodaszépek voltak ezek a közös esti éneklések, imádságok. Édesapja, a katolikus iskolák felelőse volt ott a környéken. Egy nagyon-nagyon segítőkész, nagyon okos, kicsit talán naív ember, az édesapa végsőkig bízott abban, hogy ez a szörnyűség nem fog bekövetkezni. Rohant a különböző hivatalnokokhoz, egy ilyen útja során ölték meg egyébként őt. Egy ilyen családból jött ez a lány, ahol minden nap kézzelfogható volt a hit. Szikla alapja volt. Az élete sziklára épült, ismerte a forrást, ahonnan meríthet ebben a szörnyűségben is. Kedves hitoktatók, ez a küldetésünk, hogy ehhez hasonló alapot próbáljunk adni a gyerekeknek. Olyan alapot, ami kitart, akkor is, amikor nehéz helyzetbe kerülnek, amikor a házasságuknak különböző kihívásokon, fájdalmakon, problémákon kell keresztül mennie, és ezeket valahogyan legyőzni. Akkor, amikor esetleg a szeretteiket majd elveszítik. szikla alapot kellene adnunk, amely egy életre kitart. A mai evangélium egy kicsikét erről szól, a tíz szűz története. Ahhoz, hogy értsük, tudni kell, hogy abban az időben a házasságkötés szertartása általában úgy indult, hogy a vőlegény elment a menyasszony apjához. Ott hosszasan dicsérték a menyasszony szépségét, ügyességét, kocintottak, ettek, ittak, és közben srófolták föl a jegyajándékot, amit a vőlegény adott később aztán a menyasszony családjának. Ez volt a rituálé, nagyon sokfelé egyébként Afrikában, Közel-Keleten, mind a mai napig így indul az esküvő, egy hosszas udvarlással, énekekkel, a menyasszony dicséretével és a jegyajándékról való alkudozással. Igen gyakran ez az alkudozás éjszakában nyúlt, igen gyakran éjfélig vagy tovább is eltartott. Azt, hogy a vőlegény késik, azt nagyon is lehetett sejteni. Ez legtöbbször így volt. Azok a lányok, akik nem vittek tartalék olajat, valóban nagyon ostobák voltak. Jézus példabeszéde elsősorban erről szól. Arról szól, hogy az életben is ugyanígy van. Az élethez nagyon sok tartalék olaj kell. Aki azt gondolja például, hogy a házasságát könnyen meg fogja szépen oldani, az nagyon ostoba. A szeretetnek ára van. Azért igen gyakran sokat kell adni. Két embernek a szívét kell újra és újra beletennie a házasságába. Rengeteg időt kell egymásra szánniuk. Kell hozzá sok tartalék olaj. Ez a hitoktató küldetése. Az, hogy oda vezesse a gyerekeket a forráshoz, ahonnan a gyerek egy életen át meríteni tud. A hitoktatásban az egyik legfontosabbnak azt érzem, hogy legyen olyan pillanat minden hittanórán, amikor a gyerek Isten elé áll. A legfontosabb talán a hittanóra legeleje, az imádság. Nem egy kis versmondás. Nagyon örülnék, ha nem ez lenne. Nem valami, amin gyorsan túl vagyunk. Érezze a gyerek, hogy ez az egyik legfontosabb. Nagyon jó, ha esetleg nincs olyan túl sok gyerek, 20 fő alatt szerintem könnyű megtenni, néha körbe adjuk a keresztet. És mindenki a maga kicsi imádságát mondja el, hogy kiért, miért, miért ad hálát, mit köszön. Érezzék a gyerekek, hogy Istenhez jöttünk. Nem egy tananyagot tanulunk. Nagyon örülnék, ha néha elvinnénk őket templomba. Oda térdeltetnénk őket a tabernákulum köré. Oda vinnénk a forráshoz. Nagyon örülnék, ha a Bibliát néha úgy olvasnánk, hogy nem tananyag. Nem kell megtanulni. Nincs belőle vizsga. Hanem valamit nekem mond. Jézus itt hozzám szól. Talán ismerős ez a kis írás, ami arról szól, hogy hogyan hangzana ma a hegyi beszéd egy átlagos hittanórán. Jézus elkezdi mondani, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert őket megvigasztalják. Az egyik diák, Simon Péter megszólal, ezt most le kell írni. András, egy másik azt mondja, vizsgázni fogunk belőle? Nincs nálam papír, dünnyögött magában Fülöp. Be is kell majd adni? Kérdezte Bertalan. A többieknek ez nem is lett feladva, panaszkodott János. Kimehetek a mosdóba? Szólalt meg Máté. Egyáltalán mi köze van ennek az anyaghoz? Méltatlankodott Júdás. Én az egészből nem értek semmit, rántotta meg a vállát Jakab. A jelenlévők között volt egy farizeus is, aki átolvasta Jézus óravázlatát. Majd így szólt, én elsősorban a teológiai alapokat és a hosszú távú tanulási célkitűzéseket hiányolom. Jézus rájuk emelte a tekintetét, és sírva fakadt. Nem tananyag a Biblia, és nem tananyagot tanítunk elsősorban. A Biblia az élő Isten szava hozzám, amelyre nekem kellene válaszolnom. És ha idáig nem jutunk el, ha a gyerek ezt nem kezdi megérteni, akkor nem hittan tanítunk. Akkor csak a burkát, a felszínét. Nagyon örülnék, ha elkezdenénk tervezgetni a bérmálás előtti lelki gyakorlatot, aki bérmálkozókat készít. Már most tűzzük ki, hogy mikor lesz, hol lesz. Nagyon örülnék annak, ha ebben a 2,5 napban lenne arra idő, hogy a gyerekek csöndesen, 4-5 fős kis csoportokban egymással az életükről, családjukról, hitükről, nehézségeikről beszélnének. Az a tapasztalatom, hogy néha a gyerekek döbbenetesen megnyílnak, néha könnyekig. Legyen ebben a 2,5 napban olyan idő, hogy kivisszük őket, ha lehet, a természetbe, és szétszórjuk őket, egyedül üljön le a fűbe, nézze az eget. Legyen benne esti szentségimádás, sok-sok gyertyával, szép énekekkel. Úgyhogy a gyerekek esetleg egyesével előre mennek, Jézusnak adják a szívüket, esetleg külön-külön is imádkozunk értük. Írjanak Jézusnak levelet arról, hogy mit kérnek a bérmálástól, mit ígérnek neki. Azt gondolom, hogy a hittan óráinkból nagyon sok minden a gyerekek fejéből teljesen el fog múlni. Szinte semmi nem fog belőle megmaradni. Én most próbáltam délután felidézni, hogy a gimnazista hittanóráimból, pedig akkor már nyiladozott az értelmem, mire emlékszem? Szinte semmire. Egy furcsa hitoktatóra emlékszem, aki a Malakiás jövendőléseket kb. Fél éven át magyarázta egy olyan osztálynak, akinek a fele nem is volt hívő, és háta mögött sokan nevettek is rajta. Ő ezt észre se vette. Emlékszem egy atyára, aki nagyon lelkesen tanított, gyönyörűen, de onnan is csak az maradt meg, hogy a Szent Háromságot magyarázta, nekem fölfoghatatlan volt, hogy erről hogy lehet ilyen szépen, ilyen lelkesen beszélni. De hogy pontosan mit mondott, fogalmam sincs. Nem ezek maradtak meg. Megmaradtak a nyári táborok, a kirándulások, éjszakai szentségimádások. Megmaradt az, hogy idősekhez, betegekhez jártunk. Nekik segítettünk. Megmaradt az, hogy bemerészkedtünk az atyához. Lehetett vele külön beszélgetni, nála gyónni. Megmaradt az, hogy elkezdtünk minden hétköznap este misére járni. Ezek maradtak meg. Nem az okos mondatok. Azt gondolom, hogy a hitátadásban nagyon sok minden, ami eddig ezt támogatta, az teljesen eltűnt. Nincsenek mögöttünk, vagy nagyon ritkán vannak vallásos családok. Legtöbbször nincs mögöttünk a társadalom hitet erősítő, erkölcsöt erősítő ereje. Igen gyakran nincs mögöttünk a gyerek misére járása sem, vagy szinte semmi nincs. Ami megmaradt, az a katolikus iskoláink, meg a hittanórák, nagyon kevés. Azt gondolom, hogy a feladat nem az, hogy panaszkodjunk, amiatt, ami nincs. Szidjuk a szülőket, hogy mit nem csinálnak. Ebből a kevésből, ami van, ebből kellene valahogy többet kihozni. A hittanórákon egy kicsit túlnyúlni. Nagyon örülnék, ha próbálná mindenki szépen ezt a bérmálás előtti lelki gyakorlatot megcélozni, megtartani. Ha figyelnénk arra, hogy bérmálás után legyen folytatás, legalább kísérletet tegyünk erre. legalább a gyerekek e-mail címeit gyűjtsük össze, vagy Facebookját. Hívjuk meg őket egy kirándulásra, egy estére. A birmálási fölkészítésre kérjünk meg fiatalt is magunk mellé, ne csak mi végezzük a fölkészítést, hanem az előző csoportokból egy-két fiatal segítsen be, ők is szóljanak a gyerekekhez. Egy-két programot ők találjanak ki, sokkal ütősebb, sokkal fiatalosabb. Próbáljunk ebből a kevésből, ami a kezünkben van, és hadd mondjam azt, hogy itt Vasban és Zalában ez sokkal erősebb, mint bárhol Magyarországon. Itt még ezek a szálak megvannak. Budapesten, Kelet-Magyarországon alig. Ott a hitoktatóknak ilyen lehetősége, mint nekünk itt, nincs. A gyerekeknek töredéke, aki eljön, eszük ágában nincs bármilyen plusz programot bevállalni, vagy szépen végigcsinálni. Nekünk itt még mindig nagyon sok esély van a kezünkben. Kérjük a Szentlélek segítségét, erejét, kegyelmét, hogy hiteles pásztorok lehessünk. Hogy milyen egy hiteles pásztor befejezésül egy kis életképet, hadd mondjak, egy színész nagyon gyakran tartott ilyen versmondó esteket. Gyönyörűen szavalt Shakespeare-t, más költőket, és a végén mindig a 23. Zsoltárt mondta el, az Úr az én pásztorom. Gyönyörűen szavalta, a végén hatalmas taps volt. És egyik ilyen fölolvasó vagy versmondó estjén a vége felé tudták, hogy most jön majd a 23. Zsoltár, egy fiatalember jelentkezett, hogy művész úr, engedje meg, hogy most én mondjam el a végén a 23. Zsoltárt. Színész kicsit csodálkozott, de megengedte. A fiatalember följött, és elkezdte mondani a 23. Zsoltárt. Halkan mondta, de néhány sor után döbbenetes csönd lett az egész színházban. A végén nem volt tapsvihar. Az emberek szemében könnyek voltak. A színész nagyon csodálkozott, és megkérdezett valakit, hogy hogy lehet ez, hogy ő soha ilyen hatást nem tudott az embereknél elérni. Mire az, akit megkérdezett, ezt felelte, hogy te ismered a Zsoltárt. Ez a fiatalember ismeri a pásztort. Ilyen hitoktatók legyünk, akik ismerik a pásztort, akik benne és vele élnek, és ő hozzá vezetik a gyerekeket, fiatalokat. Testvéreim, kérjük teljes szívünkből a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.